11-es volt, ha nem láttad te? Úristen, milyen becsúszás volt! Mi mindennel kapcsolatban lesen vagyunk. Ez a Sport TV és a Nemzeti Sport közös podcastjének újabb része.
Sziasztok! Ez a lesen vagyunk a Sport Televízió és a Nemzeti Sport közös podcastja. Állandó beszélgető társam Monc Attila, a Sport TV munkatársa, én pedig Szeri Mártyás vagyok, a Nemzeti Sport újságírója.
Sziasztok! Eltelt kis idő a legutóbbi bejelentkezés óta, mert Matyi elég jelenemi tértő módon úgy döntött, hogy pihen egy sort.
Igen, hát volt itt egy ad hoc szabadság.
Melyik külföldi országba mentetek?
Egyikbe se. Gyulán voltunk, meglátogattuk édesapámat, mert a feleségemnek hát jó esetben csak karácsonykor lesz lehetőség elmenni szabadságra. Úgyhogy úgy döntöttük, hogy ezt azért csak nem Budapesten fogjuk tölteni. És hát Gyulán azért nem csak rokonok vannak, hanem sok jó barát is, megismerős, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy ott töltünk pár napot.
Te a feleség az hogy éri meg, hogy egyelőre szóba se kerülhet értelmesen Nagy-Britannia neki?
Rosszul. Hát figyelj, mi úgy készülünk, hogy az a... abban bízunk, hogy karácsony, de egyre kevésbé. Uh-huh. Mert ugye elvileg egy karácsony itt, egy karácsony ott, de...
Most lenne az ott, vagy most lenne az itt?
Most lenne az ott, meg húsvétkor is mentünk volna, de hát ugye az uh-huh. ismert okokból nem jött össze. Tehát ugye közben azért Angliában történt egy más, pontosabban hát nem Angliában, csak egy angol csapatot érintve. De hát azt azért nem mondanám, hogy felmentették a Manchester City-t a sportdöntőbíróság előtt, de ezt röviden összefoglalnám az esetet, hogy aki esetleg kevésbé ismeri, az jobban képbe kerüljön, aztán majd elkezdünk beszélgetni erről a döntésről is. Tehát a lényeg, hogy a Der Spiegel cikke alapján, amik a Football Leagues kiszivárogtatott dokumentumaira épültek, az UEFA vizsgálatot indított a Manchester City ellen a pénzügyi fair play szabályzat megsértése miatt. Itt igazából a legsúlyosabb vád az az volt, hogy a tulajdonos Mansour Sheikh a szponzoroknak csöpögtetett pénzekkel játszotta ki a szabályzatot, és akkor így ezáltal nem sértették meg, vagy az volt a terv, hogy ezáltal ne sértsék meg a pénzügyi fair play. Az UEFA független vizsgáló bizottsága előtt a City az bűnösnek bizonyult, amiért 2 évre kitiltották az összes európai kupából, és kapott még egy 30 millió eurós pénzbírságot is. Ugye a City az a legelején üdvözölte ezt a vizsgálatot, és azt mondta, hogy nekik elképesztő bizonyítékaik vannak az ártatlanságukra. Ehhez képest akadályozták a vizsgálatot, nem voltak együttműködőek, alapvetően elég ellenséges kommunikációjuk volt az UEFA-val szemben. Itt mindenféle összeesküvésekről írtak, hogy ez ellenük rájuk lett szabva. Hát nem is a pénzügyi felpő, de hogy ez az egész ügy az arról szól, hogy őket elintézzék, és hogy a legvégsőkig elmennek, ezt meg is tették, és hát igazából a sportdöntő bíróság eltörölte ezt a 2 éves eltiltást, és a 30 millió eurós büntetés 10 millió euróra csökkentette. Nagyjából azt hiszem ez a lényege. Neked mi volt az első reakciód, amikor megtudtad ezt a hírt?
Hát szerintem nem akarsz sípolni egy percen keresztül.
Nem is tudom, vagy nekem is fütyülhet. Megpróbáltok fütyülni, amikor káromkodsz, de nem biztos, hogy jól sikerül.
Én azt gondolom, hogy ha van egy vizsgálat, vagy van egy olyan történet, ami az UEFA előtt azt bizonyítja, hogy hát ezeknek valójában a fülük mögött elég sok. Plusz látod azt az általad is vázolt nem éppen segítő készséget, azt a City mutatott, meg azt a kommunikációs stratégiát, amit a City követett. Azok után egy ilyen döntést meghozni egy olyan szervezetnek, amelyik azért túl sok köze nincs a futballhoz, legalábbis kockázatos. Hát én elolvastam pár kommentált különböző országokból, akár német sajtóból, akár holland sajtóból, és mindenhol arra jutottak, hogy ez a szemtelenség ne továbbja, és ez még inkább megváltoztatja a labdarúgásban lehetséges vagy tehető dolgokat, és a labdarúgás belső megítélését. Tehát, hogyha el lehet, hogyha kiskapuk megtalálásával, felhasználásával el lehet jutni addig a szintig, hogy csak a pénz számítson, és ne vegyük figyelembe a különböző keretrendszereket, akkor itt el fog szabadulni a pokol. Uh-huh. És lehet, hogy majd lesznek olyan befektetők, akik azt mondják, hogy gyerekek, mi az a 10 millió euró? Tehát tényleg ez a Manchester City szintjén mi az a 10 millió euró? Neked vagy nekem meg lehet életünk végéig elég lenne az a pénz. Nekik meg lófasz és esti fény körülbelül.
Igen. Ugye azért az némileg árnyalja a képet, aztán lehet, hogy majd erre jövő héten visszatérünk, hogy a sportdöntőbíróság egyelőre nem adta ki a döntésnek a részletes indoklását. A nagybetűs kiemelt rész az az volt, hogy a Manchester City nem finanszírozta kiadásait rejtett módon, viszont azt a sportdöntőbíróság is elismerte, ezért a 10 millió eurós, ezért maradt a 10 millió eurós büntetés, hogy nem működött együtt az UEFA-val, és megpróbálta akadályozni a vizsgálatot. Na most egy. Lehet, hogy az én gondolkodásmódom rossz, de ha valaki ártatlan, az nem próbálja elkaszálni a vizsgálatot, vagy ott akadályozni, ahol tudja.
Ez így van.
Kettő, azért az, hogy bebizonyosodott a Manchester City ártatlansága, az sem lehet állítani, mert ugye egyrészt azért kapott büntetést, ez a vizsgálattal kapcsolatos. A pénzügyi fair play szabályzat megsértésével kapcsolatban egyelőtt csak annyit írt a sportdöntőbíróság, hogy az UEFA bizottság, illetékes bizottságának vádai közül nem mindegyiket sikerült bizonyítani teljes mértékben, vagy érvényét, hogy mondják ezt, erre van egy jogi kifejezés. Jaj, mindig elfelejtem.
Hogy elég. Hitelt érdem.
Elég. Nem, hogy elég. Aha. Az, hogyha ez már a jogi csűrés csavarás kategória, de ha azért túlszol meg egy bűntény, mert elévült, attól még bűnös vagy. Persze ez abszolút, ez egy morális vonalon mozgunk, tehát ez a végeredményt, ezt abszolút nem befolyásolja, és hát persze mondhatjuk azt, hogy hát azért nagy csapás lesz a City hírnevének, hogyha bebizonyosodik, hogy itt igazából csak jogászkodással, vagy esetleg azért úszták meg az egészet, mert az UEFA vizsgálata, ugye ez egy több évvel ezelőtti időszakról van szó, a vizsgálat évekkel a kérdéses időszak után indult, ugye a Spiegel cikkek nyomán. De hát az, hogy PR szempontból ez most mekkora csapás jelent, vagy mekkora csapás nem jelent, az szerintem...
Szerinted érdekli őket?
Egyrészt szerintem nem érdekli őket, másrészt nem hiszem, hogy a jelenlegi jövőbeni szponzoraikat érdekelné, nem hiszem, hogy a játékosaikat érdekelné, esetleg az ellenfél szurkolói, majd ezt mindenféle molinókon a tudtukra adják meg az interneten, de összességében azért hát ez tehát a City büntelensége nem bizonyított, másrészt azért ugye az interneten a szurkolók elég agresszív kommunikációt folytattak azon újságírók ellen, nevesebb újságírók ellen, akik ezt a témát erőltették, és azért szintén nem igaz, hogy itt bármiféle összeesküvés lenne a Cityvel szemben, illetve a félreértés ne essék, hogyha most nem a Manchester Cityről lenne szó, hanem a Manchester Unitedről, vagy a Barcelonáról, vagy az Arsenalról, vagy a Bayern Münchenről, akkor is ugyanezt mondanám, meg ugyanezt gondolnám erről az egész ügyről. Bocsánat. Ugye itt a nagy kérdés ennek az esetnek, hiszen a City megúszta, tehát ezzel már sok minden nem lehet kezdeni, legalábbis én úgy érzem, hogy megúszta. Tehát nem arról van szó, hogy ártatlan volt, hanem megúszta. Ez az én véleményem. Hogy ugye mi lesz a pénzügyi fair play szabályzata, hogy mindez...
Nyissák ki az ablakot, nézzék meg, hogy van az ablak alatt egy kuka, és basszák bele. Már elnézést.
Aha. Mert hogyha azt vesszük, ugye azért még évekkel ezelőtt is az európai klubok, persze nem lehet ezt így homogén egészként kezelni, hiszen nem csak országokon, hanem klubok között is elképesztő különbségek vannak. De még évekkel ezelőtt azért milliárdos veszteségei voltak az európai kluboknak, az elmúlt egy vagy két, de lehet, hogy már két évben összességében ugye profitot termeltek. Uh-huh. Hát, hogy ezt a részét a pénzügyi fair play szabályzat szerintem teljesítettem. Na most a másik rész az a kérdés, hogy az esztelen költekezést sikerül-e kordába tartania. Hát ez azért nem lehet mondani, hogy csökken, de hát nyilván, hogy a klubok bevétele nő, például, hogyha most Angliát nézzük, ugye a tévés pénzek exponenciális növekedésével, nyilván annyival növekedhetnek a kiadásaik is. De tényleg itt valamilyen szinten válaszúthoz ért az UEFA, hát szerintem nem fogják kidobni. Nyilván azt lehetne mondani, hogy szigorítani fogják, de ezt meg a koronavírus követő helyzetben szintén nem tudom elképzelni. Sőt, inkább egyfajta lazítás lesz szerintem a következő egy-két évben, és talán utána ebből a City ügyből is tanulva bizonyos részleteit megváltoztatják ennek a szabályzatnak. De emellett persze joggal érezheti azt sok klub, emlékeim szerint talán Galatasarayt meszelték el korábban például a pénzügyi fair play megsértése miatt. Ugye a Cityt is meszelték el már korábban, csak pénzbüntetéssel megúszta, ahogy a Paris Saint-Germain is, aztán a Paris Saint-Germain megúszott még egy ügyet szintén mindenféle jogászkodással, hogy az úgymond kisebb klubok, attól még szerintem joggal érezhetik úgy, hogy velük szemben ezt sokkal nagyobb szigorral érvényesítik.
Ez így van. Abszolút egyetértek, és azt gondolom, hogy ha őszintén magunkban néznénk, akkor kiszámított arra, hogy a City eltiltása érvényben marad. A pénzbüntetésén nem foglalkozom, ez tök mindegy. Itt az eltiltás az, ami szerintem felháborító, hogy azt törölték.
Én nem vagyok.
Van egy világosan lefektetett szabályrendszer, amit az adott sportág európai felügyelő szerve úgy talált, hogy a City megpróbált kijátszani szabálytalanul. Na most, de nagyon-nagyon régen, emlékeim szerint, de erősíts meg, hogy javíts ki, hogy tévedek, az UEFA meg a FIFA ítéletei ellen jogorvoslatnak helye nincs.
Na, ebben nem vagyok biztos, vagy ezt nem
szerintem
tudom.
Szerintem azt hiszem így van, hogy polgári bíróság, az biztos nem lehetett fordulni, azt tudom. Sportdöntő bíróság még nem volt. Uh-huh. Szerintem így volt. Ha tévedek, akkor javítson ki nyugodtan bárki néző közül, hogy szóljon hozzá. Na most, egy nem az adott sportágban élő, lehet, hogy az adott sportágban nem minden jogszabály, nem minden rezdülésével tisztában lévő szervezet, ezt felülbírálja úgy, hogy az indoklást, ahogy te mondtad, nem is hozták nyilvánosságra.
Hát pár nap múlva nyilvánosságra hozzák, azért van olyan.
De basszus, tehát ezt vagy most hozod nyilvánosságra, vagy már tök mindegy, mikor hozod nyilvánosságra, mert utólag már lehet olyan indoklást írni, amit adott esetben befolyásolhatnak a mostani reakciók is. Szerintem ez az eltolódás sem elegáns. Nem, itt azt mondják, oké, akkor azonnal álljunk oda a bitófal, aztán akasszanak föl bennünket, de ne az legyen, hogy várunk X időt a döntés, meg annak megindoklása között. Tehát én ezt nem tartom elegánsnak. Azért, hogyha kirúgsz valakit a munkahelyeden, akkor mondod meg neki, amikor történik az eset, nem hetekkel később, hogy ez miért történt.
Persze. Bocsánat, csak amire mondtál, az arra reagálnak, hogy igen, ebből a szempontból mondjuk nem volt teljesen jó a hasonlatom, hiszen maga az UEFA megbüntette a nagy klubot, csak ahogy mondtad, egy felette álló szervezet.
Legalábbis jogi értelemben felette álló szervezet.
Jogi értelemben felette álló szervezet felülbírálta a döntését.
Ugye, hadd kérdezzek már valamit, ami már nyilván ilyen mai világban összeeskés elméletekben úgy sincs sose hiány. Te elképzelhetőnek tartod, hogy volt háttérbeszélgetés az UEFA és a CAS között, hogy srácok, ne büntessétek már meg a Cityt, mert nekünk érdekünk, hogy szerepeljen a BS-ban nektek, meg úgyis mindent, hogy mit kiabálnak rátok, de úgyis leszarjátok?
Hát én nem hiszem. Nekem ez már nagyon az összeesküvés elmélet kategória. De mondom, ez nyilván akkor látható inkább, hogyha látjuk az indoklást. A Spiegel cikkek alapján, amiben már nem is tudom, talán kettőt vagy hármat lefordítottam a Facebook oldalunkon, az alapján igazából semmilyen, hogyha ezt elfogadjuk bizonyítéknak, igazából semmiféle kétségnek nem kéne lenni afelől, hogy a City kijátszotta a szabályokat. És emlékeim szerint...
Benned van kétség afelől, hogy ne játszotta volna ki?
Sosem vonta kétségbe ezeknek az e-maileknek a valódiságát. Legfeljebb azt mondta, hogy illegális úton jutottak hozzá. Én úgy tudom, hogy a sportdöntőbíróság előtt ez nem szempont. Illetve kettő, hogy kiemelték őket a szövegkörnyezetből, amiket lehetett látni, tehát nem tudod őket olyan szövegkörnyezetbe belehelyezni, hogy ne legyen inkriminálóan, nem az maradt ki a szövegkörnyezetben, hogy ha csak vicceltem, nem gondoltam komolyan ezt az e-mailt. Körülbelül ilyen szintű kommunikációról van szó. Igen, hát ez lehet, hogy felvetődik ez rövid vagy hosszú távon, hogy a sportdöntőbíróság szerepe az UEFA döntései kapcsán, hogy megváltozik a kettő között a kapcsolat, nem tudom, hogy megváltozhat-e. Ugye akkor biztos, hogy még hangsúlyosabb lesz az a kommunikáció a klubok részéről, hogy az UEFA elfogult, meg ilyenek, tehát hogy nem lehet egy független, elvre független fórum elé citálni ezeket az ügyeket. De szerintem azért nyilván ez az UEFA-nak is arcvesztés, még akkor is, hogyha mondom, ők elvileg megbüntették a Cityt. Itt az jöhet le, hogy annyira eltökölték az egészet, hogy tényleg elévültek bizonyos bűnök, meg kettő, hogy ugye a saját házát nem tudja rendbe tartani, mert úgyis lesz egy magasabb grémium, amelyik felülbírálja adott esetben. De hát nyilván nagy kérdés, hogy ebből hogy fog kijönni az UEFA. A Citynél tudjuk, hogy fog kijönni, most már ma lehet olvasgatni, hogy itt 150 millió fontos
költekezik. Ezt akartam én megkérdezni.
Nyára,
ez vajon mekkora pofátlanság, hogy ezt megcsinálják, és megvan felmentő ítélet, majd mindenféle szép érzék és diplomáciai érzék nélkül másnap azt mondják, hogy fiúk, mi el fogunk költeni még 150 millió fontot, és ott rohadjatok meg, ahol vagytok.
Igen. Hát, tudom, megtehetik, hát nyilván ez inkább lapértesülés, de tényleg az egésznek az az érzete van, hogy na, azt még az UEFA orra alá dörgölik. És hát nyilván a Citynek ez olyan szempontból jót tesz, hogy azért volt egy-két játékos, aki emlegette, hogy nem biztos, hogy neki olyan betonbiztos a jövője, hogyha kitiltják a csapatot az európai kupákból, ugye, amiről beszéltünk, ez a 10 millió eurós büntetés, ez nem fog lyukat ütni a klubnak a büdzséjén, illetve hát ugye Guardiola szerződése 2021 nyarán jár le, most már azt is pedzegetik egy-két helyen, hogy lehet, hogy akkor így ezt meghosszabbítják, bár ebben nem vagyok biztos, mert azért Guardiola eddig ebben a 3-4 éves időtartamokat tekintette a maximumnak, ugye azt hiszem a Barcelona 4, Bayerné 3 év volt, ugye a Citynél most már 5 lesz, ha jól emlékszem, jövő nyáron, de hát fene tudja. Úgyhogy nem tudom, nem erős az, hogy szerint ez alapvetően meghatározza az európai futball jövőjét? Én ezt lehet, hogy még kicsit erősnek érzem. Persze lehet, hogy azért már még nem tudjuk, hogy mik a hosszú távú következményei ennek az ügynek.
Én azt gondolnám, hogy nem erős, mert Ezért ez azt mutatja, hogy csak megfelelően kell bíróságot találni, vagy indokolni, hogy a szabály, az atombiztosnak itt szabályokat ki lehet játszani. Ha nem a futballrendszerben, akkor majd a sportdöntő bíróságon. Mert máshogy él.
Egyébként annyi, hogy a jogilag, csak azt most láttam, hogy a sportdöntő bíróság döntéseit a svájci szövetségi bíróságon meg lehet fellebezni, de hogy még szinte soha nem történt meg, hogy egy sportszervezet nem fogadta volna el a sportdöntő bíróságnak a döntését, és az UEFA nem, az UEFA közleményben nem emlékszem olyanra, hogy azt írták volna, hogy ők tovább viszik ezt az ügyet. Szerintem nem fogják tovább vinni, mert lehet,
hogy
abban tesznek maguknak.
Ez így van. Nem tudom, tehát én nem értek egyet ezzel a döntéssel. Én azt gondolom, hogy ideje lenne véget vetni annak, hogy több nagy klub is az én megtehetem filozófia mentén dolgozzon, és így kerekedjen olyan klubok fölé, amelyek többé-kevésbé a szabályokat betartva igyekeznek működni. Tehát akár gondoltak a City-re, nyilván a Paris Saint-Germain is érdekes dolgokat találna mondjuk egy racionálisan gondolkozó könyvvizsgáló. De amiről beszéltünk legutóbb a Barcelona esetleges átigazolási kapcsán is lehetne nyugodtan nézelődni. A Real Madrid egyes hitelfelvétele is biztos, hogy megkérdőjelezhetőek. Vagy az is, hogy Manchester United-et ugye eleve terheli elég jelentős adósság, hogy voltam, amikor a Glazer család megvette akkor a hitelkomadét, azt ráterhelték a klubra, ha jól emlékszem.
Meg nagyjából hitelbe vették.
És, igen, és akkor most ott tartunk, hogy
kiveszik az osztalékukat, persze éveszintem.
És akkor most ott tartunk, hogy a Manchester United azt mondja, hogy hitelt veszünk fel azért, hogy Jadon Sancho 120-150 millió eurós, és tök mindegy mennyi lesz. Vétel tudjuk finanszírozni, hogyha a Dortmund tényleg eladja annyi. Tehát basszus, persze ezek a gazdasági jelben tök természetes velejárók, hogy hitelt veszel fel a működésére, és a jelenbe fektesz be a jövőbeli profit reményében. De az, hogy hitelből finanszírozod a hitelek hiteleit, meg kamatait, meg minden, az előbb-utóbb elég borzasztó összeomláshoz vezethet.
Persze. Illetve hát ez is egy ok, hogy szükség van a pénzügyi fair play szabályzatra, hiszen hogy az egyik oldalon azt mondják, hogy ez mennyire életszerűtlen, hogy van egy vállalatod, annak van egy tulajdonosa, és egy tulajdonos nem költhet annyit arra a vállalatra, amennyit szeretne. Hát ugye ez most így általánosságban tényleg furcsán hangzik, de hát azért, hogyha a futball kontextusában nézzük, akkor nyilván, hogyha legalább a látszatát fenn akarod tartani a versenyképességnek, akkor nyilván kellenek valamiféle korlátok. Most azért az Európai Klubszövetség, ami ugye ez a legnagyobb ilyen szervezete az európai kluboknak, és több képviselője is van már az UEFA-n belül, tehát azért mondhatjuk, hogy azért van biztos, hogy lobby ereje, meg befolyása. Kérdése az, hogy ő hozzájárulna ahhoz, hogy saját maga mozgásterét csökkentse. Mert persze nyilván vannak ebben kisebb klubok ebben az Európai Klubszövetségben, de azért a nagyobbaknak itt szerintem nagyobb ereje van azon a szervezeten belül is. Tehát nyilván a nagyok azok nem fognak ahhoz hozzájárulni, hogy az ő saját lehetőségeiket csökkentsék, és innentől kezdve nem tudom, hogy mennyire életszerű a pénzügyi fair play szabályzat jelentős szigorítása.
Azt gondolom, hogy itt felvetődhetnek erkölcsi kérdések, és ezzel kapcsolatban következő egy-két évben. Nem feltétlenül csak a pénzügyi kérdések, hiszen azért most nagyjából a klubok nagyobb része küzd majd az életben maradásért, meg a szinten tartásért, mint a folyamatos fejlődésért, azt gondolom, hogyha szigorúan a piacon élő klubokat nézem. És lehet, hogy most kell olyan finom érzékkel rendelkezni az UEFA-nak, hogy bizonyos szinteken engedményeket tesz. Ettől még az ilyen bűn, az szerintem bűn, amit a City elköltött. Persze, ezt lehet mondani, hogy a bíróság azt mondta, hogy nem bűn, tehát hülyeséget beszélek, és nem csináltak semmit. De az én szememben igenis a Spiegel bizonyítékai azok azt mutatják, hogy messze nem volt rendben minden. Meg ha rendben lett volna minden, akkor mi a bánatnak van a 10 millió eurós pénzbírság még így is?
Igen. Hát ez így, amit mondtuk, hogy a vizsgálat akadályoztatására, ami szintén nem a zártatlanság jele.
Igen.
De tényleg, hogyha ezt hozzáteszünk, olyan szempontból egyébként van logikája a pénzügyi fair play valamilyen szintű lazításának, hogy nyilván, hogyha van egy német közép- vagy alsóházi csapat, aki mindig is betartotta a pénzügyi fair play szabályzatot, de mondjuk ez a koronavírus okozta a helyzet miatt nem tudná, vagy esetleg olyan szétesne tőle a csapat, vagy nagyon súlyos leépítésekre kényszerülne, akkor azt mondom, hogy teljesen indokoltnak tartom azt, hogy persze lazítsanak, hogyha ez bizonyos klubok túlélését segíti, persze minél lejjebb megyünk, annál fontosabb, akkor nyilván lehessen. A lazítást azért, hogy XY-n elkölthessen plusz 50 millió fontot, nyilván azt nem tartom járható. De azt sem tudom elképzelni, hogy az UEFA azt mondaná, hogy tehát ugye azt nem fogja tudni megmondani, hogy akkor most csak egy csapat éves szinten, mit tudom én, átigazási szezonként csak 150 millió fontot költhet, vagy eurót. Ilyenre szerintem ne számítsunk. És ez nem újdonság, de hát amíg ilyen nincsen, addig úgyis lehet ügyeskedni a könyveléssel. Ugye beszéltünk, hogy az Arthur Pjanic csere kapcsán az amortizációs költség hogy alakul, hogy az hogyan segítheti a klubokat ebből a szempontból. Szóval azért nekem nincsenek olyan nagy illúzióim, hogy itt gyökeres változások szerintem egyelőre nem várhatóak, de már meglátjuk, hogy mivel jön elő az UEFA. Volt még egy hozadéka ennek a döntésnek, amit sokszor emlegettünk, és most már okafogyottá vált, hogy ugye a Manchester City esetleges kizárásával a Premier League 5. helye is bajnokok ligája indulást ért volna. Ez most nem így van, most a 4. helyér, most már csak idézőben csak az első 4 ér, vagy ahogy ugye felvetetted, hogyha a Chelsea netán kicsúszik az első 4-ből, amire van esély, és megnyeri a bajnokok ligáját, amire kevesebb esély van, akkor
az egy akkor mehet ő csapat Angliából, igen.
De hát most azért nagyon úgy tűnik, hogy a Manchester United, amely szerintem a szünet előtt kis túlzással a fasorban sem volt, tegnap, azaz hétfő este, akár a 3. helyre is feljöhetett volna, csak aztán a...
Lehetőleg ezt a mérkőzést most ne reklámozzuk olyan nagyon, mert ez nagyon fontos veszteséget okozott az életemben.
Ha, anyagi veszteséget?
Mondjuk, hogy anyagi nem nyereséget sajnos.
Aha. Szóval most azért nagyon úgy tűnik, hogy még a Leicester City is azért viszonylag stabil lábokon állt itt a szünet előtt, hogy akár a Leicester City is kicsúszhat az első 4-ből, akár a Chelsea is. Hát ugye matematikailag még akár a Sheffield United és a Wolverhampton is odaérhet az első 4-be, sőt, akár a Tottenham is, akár az Arsenal is, de őket szerintem hagyjuk. Talán még a Wolverhamptonnak van egy kis esélye, de ahhoz nagyon rosszul kell teljesíteni a Chelsea-nek és a Leicesternek. De tényleg itt alapvetően ez az első 4, ez elég bebetonozottnak tűnt még 5-6 fordulóval ezelőtt. Most meg azért teljesen más a helyzet. Szerintem a United-ről sem gondolta volna kis túlzásra senki, hogy itt a BL-ért lesznek versenyben.
Biztos, hogy nem. Ugyanakkor itt kell azt átgondolni, meg felülvizsgálni, meg részünkről is, hogy azért nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy rövid távon ítéljünk meg bizonyos munkákat, és biztos, hogy mi is beleestünk abba a hibába, akár csak ebbe a podcastba, hogy Solskjaer munkáját talán túl korán minősítettük, tehát nem árt néha olyan kritikát is gyakorolni.
Bocsát, egyébként annyi, hogy a szünet előtt már azért, a szünet előtt közvetlenül már ott volt a Chelsea nyakán nagyon a United, de például a Leicesterrel szemben a 27. most van a 35. forduló, már a 27. forduló, még 9 pont volt a hátránya a Leicesterrel szemben. Nyilván itt azért nagy kérdés az, hogy a Unitednek, hát egyrészt Bruno Fernandes igazolása az egyelőre bomba üzletnek tűnik. Ilyenhetem, bár tegnap azért nem játszott a csúcson, Paul Pogba és Marcus Rashford felépülése is nagyon fontos tényező, hiszen ki tudja, hogy alapesetben mennyit játszhatnak volna ők a bajnokság hátra levő részében. És hát azért nyilván ehhez hozzájárul az is, hogy a Chelsea-ben több olyan korában meghatározó ember sokkal rosszabb formában játszik. Na meg az, hogy hát azért tényleg a Leicester City az egészen pocsékul teljesít, hiszen az hét meccséből kettőt nyert meg. Volt itt Watford elleni 1-1, egy Brighton elleni 0-0 otthon. Na most ezt a két meccset megnyerik, akkor igazából nekik már nem nagyon kellene aggódniuk semmi miatt, és azért ők mégis játszanak a Tottenhammel idegenben, és aztán az utolsó fordulóban lesz egy Leicester Manchester United, ami azért jelen állás szerint kiki meccs lesz. Ugye a Chelsea is játszik még a Liverpool-lal, otthon a Wolverhamptonnal, úgyhogy ebből a szempontból azért nagyon nagy izgalmak várnak a Premier League-re. Én azért nem feltétlenül értek egyet, hogy Solskjaer azt mondta pár hete, hogy szerinte a következő szezonban talán már a bajnoki címre sem esélytelenek, vagy valami ilyesmit mondott. Én ezt még azért egy kicsit erősnek érzem, de hát ki tudja, hogy tényleg nagy feltámadások voltak. De mondjuk volt hasonlóra példa, amikor megérkezett, és akkor jó néhány hónapig azért elég jól teljesítettek, ugye a nagy meglepetése valahogy a Paris Saint-Germain-t is kiejtették a bajnokok ligájából, nem azt mondom, hogy csúcs futballal, de nyilván teljesen, még ha be se jutnak az első négyben, nyilván az csalódás lenne, azért teljesen más érzete lesz ennek a szezonnak így az elmúlt pár hetet tekintve. Hiszen azért mégis a Southamptonnak rúgta 2 gólt, a Villának 3-at, Bournemouthnak 5-öt, Brightonnak 3-at, Sheffieldnek 3-at, legyőzték a kényszer szünet előtt legyőzték a Manchester City-t 2-0-ra. Úgyhogy nyilván teljesen pozitívabb érzetekkel fog zárulni ez a szezon, ami nyilván mondjuk egy Tottenhamnél vagy Arsenalnál azért nem feltétlenül mondható el, meg hát adott esetben ha azt veszük, ugye azért a Chelsea-től sem vártak olyan csúcs szereplés sokkal, hiszen edzőváltás volt, átigazolási átiltás, elment Eden Hazard, szóval ahhoz képest a Chelsea-nek, hogyha bejutna a bajnokok ligájába, az nyilván egy hatalmas fegyvertény lenne, de itt azért látszik, hogy egy helyezésnyi különbség az alapvetően azért megváltoztathatja egy szezonnak a megítélését.
Uh-huh. Egyébként azt gondoltad volna, hogy ott esetben úgy beszélgetünk az angol bajnokságról, hogy onnan Európában mondjuk se, tehát nem se, azonnal nem lesz?
Várja, a kérdés az, hogy mikor gondoltam-e volna? Márciusban, tavaly?
Szezon előtt. Tehát a 2019-20-as bajnokság rajtjánál gondoltad volna azt, hogy 20 őszén majd se a Tottenham, se az Arsenal nem fogja Angliát képviselni nemzetközi forradalom. Amiben a pillanatnyilag azt hiszem benne van.
Nem gondoltam volna.
Oké, FA Cup-on még ott lehet menekülőnek, ha jól tudom, az Arsenalnak.
Az Arsenalnál úgy éreztem, hogy benne van ez a pakliban. Az Arsenal esetében szinte biztos voltam, hogy nem fog összejönni a bajnok igen, a szereplés. Mondjuk azt,
nem BL-t mondtam, nemzetközi pontot mondtam, ne adj fél.
Azt nem gondoltam volna, hogy mondjuk adott esetben az Európa Liga sem jöhet össze. Tatanemnél abszolút nem gondoltam ezt. Főleg azért, mert oké, bejutottak a bajnokok döntőben, amellett kicsit elsikkadt maga az a tény, hogy a bajnokságban tavasszal azért már nem teljesítettek annyira jól, de nyilván azt nem gondoltam volna, hogy Pochettinoval ilyen rosszul teljesítenek. Úgyhogy lehet, ezt nem gondoltam. A Tatanemet ezt biztos BL indulónak véltem, mondjuk még az idény előtt, amellett mondom, figyelembe véve azt, hogy mi volt az előző idény második felé, még úgy is arra gondoltam. Hát nem így alakult. Szóval nyilván itt azért a Leicester, meg akár a Chelsea, tehát ugye Liverpool, Manchester City volt ez a kettő, akinek be volt betonozva gyakorlatilag már szezon előtt az első négybe. Másik két hely az szabadabb volt a vásár, de mondom, én ott a Tatanemet szinte biztosnak éreztem, és úgy gondoltam, hogy itt a negyedik helyek majd a Chelsea és a Manchester United. Esetleg az Arsenal, de úgy látszik, túl optimista voltam, fog küzdeni, de abban szinte biztos voltam, hogy ebben a háromban nem feltétlenül az Arsenal lesz az, aki befutó lesz. És hát azért tegyük hozzá, hogy a Sheffield United és a Wolverhampton is azért elég jól szerepelt, meg Sheffield United újoncként, amellett, hogy itt a visszatérés után nagyon-nagyon beragadtak az elején, és akár még ők is versenybe lehetnének a BL indulásért, hát most nem lehet, matematikailag még megvan rá az esélyük, de nem fog szerintem a BL-be. De ha már ugye a BL-ről szóval jött, ugye amíg itt a szabadságomat töltöttem, kisorsolták a negyed döntők párosítását is, és hát ugye beszéltünk arról, hogy esetleg végigmegyünk azon, hogy szerintünk nagyjából hogy fog kinézni itt a folytatás. Úgyhogy hát akkor ezeket is kezdhetjük. Ugye beszélünk, két párosítás van, ami már biztos, ami nem függ itt a nyolcaddöntőktől, és ugye jól emlékszem, ágokat is sorsoltak.
Ez így van.
Kezdjük az Atalanta Paris Saint-Germain-nel. Szerintem az egyik legcsalókább.
Hát figyelj, nem, nagyon nehéz azt mondani, hogy nyilván jó zenésszel fél évvel ezelőtt azt mondta, hogy talán magas favorit a Paris Saint-Germain. De a Paris Saint-Germain úgy fog erre a BL összecsapásra odaállni, hogy túl sok tétmes nem lesz a lábában majdnem fél évig. Talán az Haraszti Ádi mondta.
Tehát a mezőny egyik felének. Ez, hát, sőt, ugye a Paris Saint-Germain meg a Lyonra fokozottan igaz, mert ők a kényszer szünet óta egyelőre egy darab mérkőzést sem.
Ez így van. Na de, tehát, ugye, ha minden igaz, a Paris Saint-Germainnek lesz két kupa döntője addig, amire a BL elkezdődik. Tehát...
Igen. Már nem kettő, igen. Igen, kettő, mert a francia kupos, a francia kupa, így van. Ez igaz.
Most az azért nem egy, az azért nem egy sok dolog. Ugyanak az Atalantának még sok meccse van, relatíve sok meccse van hát az olaszban, és gyakorlatilag lendületből tud neki menni. Nem tudom, hogy ez mennyit tesz hozzá, fogalmam sincsen. Ilyen jellegű tapasztalat az senkinek nem volt. És ez az Atalanta most nagyon szépen és jól futballozik. Tehát tökre örülnék neki, hogyha ha meg tudnák mutatni, hogy igen, léteznek még csodák.
Hát, ugye egyrészt most már a Premier League-et mondtam, a széria legerősebben futballozó együttesen idén is. Ugye szintén biztosra vető, hogy megint bajnokok ligáját érő helyen végeznek.
Ez így van.
Hát a második, harmadik, negyedik hely valamelyikén fognak végezni, most épp a negyedik helyen állnak, a Róma 6 fordulóval a vége 13 ponttal van mögöttük, tehát
ez így van.
Hiszem, hogy ez a különbség, ez csökkene, főleg azért, mert relatíve könnyű is az Atalantának a sorsolása. Gasperini azért nagyon jól összerakta ezt a csapatot. Még azt sem mondanám, hogy nagyon, nagyon egy emberen múlna ennek a csapatnak a sikeressége, és tényleg, ahogy mondtad, majd meglátjuk, hogy ez mennyire számít előnynek, hogy ők kvázi lendületből mennek bele. Tehát én ezt korán sem tekintem egy lefutott párosításnak, sőt, nagyon kockáztatni akarok azt, hogy az Atalanta megy tovább, de tényleg azért nem lehet ezt így kijelenteni, mert fogalmunk sincs, hogy a Paris Saint-Germain milyen formában lesz. És azt nem tudom, hogy Cavani és Meunier kapcsán eldölt már, hogy játszhatnak a BL-ben, mert ugye jól tudom, a Dortmund azt mondta Meunier kapcsán, hogy ha megegyeznek, akkor még a BL-re maradhat Párizsban.
Ez így van, de ez minden játékosnál így van, tehát...
Hát így van, csak ugye Werner például nem marad Lipcsébe, de erre most látom, hogy valószínűleg nem fognak játszani. Nem kell válni sem önni.
Igen.
Lemaradtam. De tényleg nem tudjuk, hogy milyen formát várjuk a Paris Saint-Germaintől, és ugye ott a másik oldalon, meg ott van a, vagy ugyanezen az ágon, ugye ott van a Lipcse az Atletico Madrid ellen. Itt szintén itt a Lipcse lesz az, aki egy hosszabb kihagyás után várja majd ezt a
ez így van, és azért attól függetlenül még a nagyon-nagyon szeretném a Lipcse továbbítását is reálisan nézve, azért az Atlético Madrid. Tehát ők egészen szépen dolgoznak, és Simeone megint felhúzott valami olyan erődítményt hátul, ami nem azt mondom, hogy a kedvencem, de hogy elismerésre méltó, az tuti. Uh-huh. Tehát most nem tudom, hogy éppen hogy hány gólokkal, hogy a bánat, de a Betiszt is ugye megverték 1-0 most a legutóbbi meccsükön. Oké, van olyan két gólos meccsük, amikor kettőt kaptak a Barszától, de rúgtak kettőt is, és azért bárhogy is nézzük, az újraindulás óta lejátszott a 2-4-6-9 meccset, és bizony az 6 győzelem, 3 döntetlen.
És, igen, hát azért azt túlzás állítani, hogy szétverik az ellenfeleiket.
És 5 meccsen nem kaptak gólt ezek közül. 3-on 1-et kaptak, és 1-en kaptak 2-t.
Hát ugye kiejtették ezért a Liverpoolt is, tegyük hozzá, aki talán valamilyen szinten nagyobb tüzelőt képvisel, mint egy Werner nélküli Lipcse. Már nem, csak azt akarom megnézni, hogy hány 1-0-ás győzelme volt itt az Atletico Madridnak ebben a szezonban. Hát annyira sok nem is volt, 6. Mondjuk ebből 3 az újrakezdés után. De talán, mintha Diego Costa meg Álvaro Morata is kezdene egy kicsit magára találni, ami szintén azért egy jó jel, hiszen azért csatárposzton, tehát hogy az eredményességet tekintve azért itt elég nagy problémái voltak a Madridnak. Ugye, már nem tudom, mennyit lehetett várni tőle, az olyan sokat nem, hogy João Félix, aki tavaly nyáron 520 millió euróért, azért neki sem ment annyira a gólszerzést tekintjük, de hát ez nem is kifejezetten az a befejező ember, de hát azért Costára meg Moratára is rengeteg pénzt költöttek, és mondjuk Costának nincs gólja a Bajnokok Ligájában, és csak 5 gólja van a ligában is, igaz, ebből 3-at az újrakezdés után szerzett. Ugye Marata azért egy fokkal jobban állt, tehát ő 10 fölött jár, és ő meg 5-öt rugott itt az újrakezdés óta, tehát ha lehet, meg lehet kockáztatni azt, hogy talán mind a ketten egy kicsit jobb formában vannak itt az utóbbi hetekben, a hónapokban, és hát ugye nekik is viszonylag rövidebb szünetük lesz. Hát azért persze nem lesz annyira rövid, mert ezen a héten ér véget a La Liga. Igen, ezen a héten ér véget a La Liga. Ugye van még egy hétközi fordulójuk, meg egy hétvégi, és akkor utána jön nekik. Urbán 3,5 hét pihenő. És ugye erről az ágról az biztos, hogy olyan csapat fog bejutni a döntőbe, aki még soha nem nyert Bajnokok Ligáját.
Vagy ez biztos, így van.
Ez itt így az Atletico Madrid volt a legközelebb a maga 3 döntőjével, ami kettő az a Real Madrid elleni volt, meg volt egy a Bayern ellen 70-es években, ahol szintén nem adták polcson magukat.
Hát sőt, gyakorlatilag ott is a kezükben volt a kupa, hiszen ugye Schwarzenberg az első meccsen a 120. percben egyenlített. Tehát kb. Az volt a meccs utolsó lövése egyenlő, aztán megismételt meccsen 4-0, aztán utána jött az a rész, amikor Bayern gyakorlatilag bebaszva állt ki a Mönchengladbach elleni bajnokira is. 5-0 kikaptak, és látták, ugye jó volt a Bayern edzője, akkor minden kapott gól után annyit csinált, csak hogy a kispadon így elkezdte rázni a BL trófát, hogy de ez akkor is a miénk bekaphatját. Tehát bevallottan részegen, tehát nem másnaposan, bevallottan részegen álltak ki a meccsre.
Na de, miért áttérünk a másik ágra? Szerinted mindenki fog bejutni ebben a
tudóra. Atlético Madrid.
Hát én is rájuk hajlok. Remélem, hogyha nem tudom. Itt sok igazából ugye Gulácsi Péter miatt én a Lipcsének is örülnék, a futballja miatt az Atalantának is, de nem tudnám azt mondani, hogy nagyon ellen lenne, hogy bárki erről az ágról bejutna, de igen, most talán az Atlético Madrid, de hát majd meglátjuk. Ugye a másik ágon ott azért nem nagyon kell keresgélni a korábbi BL győzteseket, vagy meggyőzteseket, hiszen minden párosításban akad legalább egy. Hát kezdjük a könnyebbik végén, ez a Chelsea Bayern München párosítás.
De ezt tetszik, hogy ez egy ága korábban van még.
Igen, itt még a nyolcad döntők visszavágó jönnek. Ugye itt a Bayern München 3-0-es előnyről várja a Chelsea elleni visszavágót. Nem hiszem, hogy itt ezt el tudná szúrni a Bayern bármennyire is. Nyilván nem fogják félváról venni a meccset, de talán pont jó, hogy egy ilyen helyzetből próbálhatnak majd visszarázódni a negyed döntőre. Úgyhogy itt szerintem gondolom, ezzel ne is vitázunk, hogy itt a Bayern fog tovább menni a negyed döntőre.
Hát hülyeségeken nem érdemes vitatkozni.
Ugye itt a Bayernhez csatlakozik majd az első meccsen 1-1-re végződő Napoli-Barcelona találkozó továbbjutója. Itt a bennem élő optimista, aki nem él bennem, azt mondja, hogy talán továbbjut a Barcelona, és attól félek, hogy nagyon-nagyon csúnya verést fog kapni a negyed döntőbe, legalábbis most ezt érzem a Barcelona játékából, hogy azt is meg kell becsülni, hogyha tovább jut, de a negyed döntő az szerintem nagyon necces lesz nekik. Itt számítasz Napoli továbbjutásra, vagy nem?
Őszintén megmondom, hogy nem. Én azt gondolom, hogy a Barca azt meg fogja oldani egy 1-0-2-0 valahogy. És utána jöhet a Bayern Barca.
És igen?
Amit szerintem majd valahogy megoldunk. Azt gondolom.
És itt jön majd egy Juventus-Lyon párosítás, ahol a Lyon megnyerte 1-0 az első mérkőzést. Szintén a Paris Saint-Germain hát hasonlóan hosszú kihagyás után fog majd ismét pályára lépni, még a Juventus tényleg itt a végsőkig játszani fog. Majd az a kérdés, hogy Juventus mikor biztosítja be matematikailag is az olasz bajnoki címét. Hogy
basszus, ne tudnám, hogy szurkoltam az Atalantának a hétvégi meccse, hogy valahogy húzza be, de sajnos nem jött össze. Mert azért most bár is nézzük, hogy ott még 6 forduló van hátra, ugye 8 pont a Juve előnye, hogyha nyert volna az Atalanta, akkor azt mondja, hogy 6 pontra csökkent volna az Atalantával szembeni előnye.
Igen. Ugye a Lyonnak egy mérkőzése lesz ez a Paris Saint-Germain elleni. Még a kupa döntő július 31-én. A Juventus pedig 2 nappal korábban végez. Hát ugye már felkészülési meccset már játszott a Lyon a Nice ellen, de hát ezek nem tudom mennyire érvadóak, valószínűleg sem ennyire.
Igen.
Itt azt mondom, hogy talán valahogy a Juventus azért ezt meg fogja oldani szerintem. De hát ezzel sem mondok egy olyan kifejezetten, hogy mondjam, nem fordítom ki sarkaiból a világot. És akkor ott a Real Madrid Manchester City, ugye Manchester City 2-1-re nyert Madridban, és így várja a visszavágót. Itt szerintem a Manchester City fog tovább jutni. Te hogy látod ezt a párosítást?
Hát én nem tudom, én nagyon-nagyon szurkolok az izének. Szurkolok, hogy legyen ma annyi idegesség, hogy ezt a Real Madrid valahogy megoldja. Tehát nem nagyon szoktam Real Madridnak szurkolni túl sok helyen. De azt gondolnám, hogy most bele tudna férni a világképembe, hogy a Real idegenbe valahogy rúgjon két gólt és kiejtse a Cityt. Uh-huh. Ugyanakkor azért, most tök őszintén nézve, hogyha ha a formákat, meg a lendületből érkezést nézzük, akkor a City nem egy utolsó ebben a erős sorrendben, hanem sokkal előrébb van, akár 1-2-ben lenne a Bayern-nel.
Uh-huh. Hát figyelj, ha azt nézzük, hogy ebben az idényben a Real Madrid a Bajnokok Ligájában eddig ugye 3 darab idegenbeli meccset játszott. Paris Saint-Germaintől kezdésként kikapott 3-0-ra, Galatasarayt megverte 1-0-ra, és kevés lenne Manchesterbe, és az FC Brüst megverte 3-1-re. A bajnokságban legutóbb február elején nyert olyan különbséggel, ami most továbbjutást jelentene neki. Az Osasunát verték meg 4-1-re, hát ezt a City-ben hasonlítsuk össze. Azóta a bajnokságban legfeljebb olyan különbségű győzelmet ért el, például legutóbb a Granada ellen, vagy Sociedad ellen, ami most a hosszabbítást ért ez a 2-1 volt. Illetve egészen egyszerűen én a Cityt most jobb csapatnak érzem, amellett, hogy a Real Madrid meg fogja nyerni hamarosan a spanyol bajnokságot, tehát spanyol bajnokként fog neki menni ennek a BL8-at döntőnek. Érdekes módon, amit te is említettél, hogy most a védelmük zár nagyon-nagyon-nagyon jó, hiszen 22 kapott góljuk van, de én azért azt 22 kapott gól, tehát hogyha megnézzük, az elmúlt 3 idényben durván ilyen, most mondom a kapott gólokat az elmúlt idényekben, 46, 44, 41, 34, 38, 38, 42 volt, egy 32 az volt Mourinhoval. Viszont, hogyha szerzett góljaikat megnézzük...
Na, ott van egy nagy izé.
Kezdjünk innen, 11-12-től megyek előrefelé az időben. 121, 103, 104, 118, 110, 106, 94. Aztán jön az első, és az első idény, ahol Ronaldo már nem volt ott, 63. És a jelenleg idényben 66. Mondjuk jó eséllyel itt valahol mondjuk 70 körül fognak zárni. Ha azt nézzük arányaiban, általában Ronaldo a bajnokságban egyébként olyan 28, ha jól emlékszem, 28-35%-át szerezte a Real Madrid góljainak. Most Benzema is nagyjából ezt az arányt tartja, de hát összességében sokkal kevesebb gólt szereznek, meg talán jellemzőbb az is, hogy sokkal több játékos, sokkal több különböző játékos.
Aztán most jött ki az a rekord, hogy ennyi játékos, mint amennyi most a Realban ebben a szezonban gólt szerzett, ennyi még sohasem volt a spanyol bajnokságban. Jól emlékszem, ezt pont reggel olvastam valahol a Twitteren.
Így van. Mendy volt tegnap a 21. rájárt.
Az mekkora gólt rúgott, basszus. Az nagyon kemény volt. Tehát én néztem, elindult, és izomból bedurrantott a létszere.
Ugye itt van, hogy a kapusokat leszámítva egyébként a Brahim Diaz, Eder Militao, és a Odriozola, aki már január óta a Münchenben van.
A Bayern München nem játszó kölcsönjátékosa.
Igen.
Az egyszer-kétszer játszott, oké, de azért szerintem mindenki több meccsre számított tőle, és nem arra, hogy veszünk egy kis padmelegítő takarót.
Egyébként arra is kíváncsi lennék, most már nem akarom ezzel húzni az időt, hogy mikor volt olyan La Liga szezon legutóbb, ahol a Real Madrid kevesebb gólt kapott, mint az Atletico Madrid.
Nem tudom, mert ugye mindig az, hogy oblak, és ehhez képest most
meg változhat, nincs a nagy különbség, mert 4-el kapott többet az Atletico.
Ja.
De talán ez kevésbé jellemző a Real Madridra, hogy most nem lehet azt mondani, hogy csak a védelemnek köszönhető ez a bajnoki cím, de hát azért nagyon az elmúlt évekhez képest sokkal magasabban, sokkal jobban teljesített a védelem, és sikerült ellensúlyozni azt, hogy ezt az összes tétmeccset nézve durván 50 gólt, ami elment Ronaldo személyében. Ettől függetlenül én még mindig úgy érzem, hogy nem fogják kiejteni a Manchester City-t.
Ja, hát meglátjuk. Na de akkor mi lesz utána majd? Ugye megvan a Bayern Barca mondjuk, meg van egy Juventus valaki, gondolom ez a papírforma. Innen ki megy tovább? Bayern Barca?
Szerintem Bayern München Manchester City lesz az elődöntő, hogy leegyszerűsítsem.
Az na.
Tehát a Bayern kiejti a Barcelonát a negyed döntőben.
Szerintem Bayern Real egyébként, valamit Manchester azt mondom, de ezt nem tudom.
Manchester City pedig a Juventus-t, és egy Manchester City Bayern várok az elődöntőben.
Az mondjuk annál nagyobb hype-olható meccs kevés lesz, hogy akkor Guardiola találkozik a Bayernnel, az egy egészen furcsa helyzetet szülhet. Bár én mondom, én jobban örülnék, hogyha Bayern egy olyan ágon mehetne, hogy már tehetne, vagy nem tudom, hogy mondjam, ami belegondolok, és beleborzongok, hogy Chelsea, Barca, Real, Atlético, mondjuk egy ilyen hágon BL-t nyerni, hát azt mondom, hogy oké. Nyerjünk ilyen hágon BL-t. Tök jó lenne.
Én nem mondom, hogy legyen így. Hát na, de azt hiszem, mai adásunk végére értünk. Most az Európa Ligán azt
megnyeri a Manchester United. Mondjuk. Én azt mondom, megnyeri Manchester United.
Igen?
Aha. Szerintem igen.
Nincs olyan német csapat, mondjuk, mint a Leverkusen például, aki...
Figyelj, ez a United, tehát ennyire összeálló csapat. Na, én valamire United-et érzem a legerősebbnek most pillanatnyilag. Tényleg nem tudom, hogy miért, de őket érzem a legerősebben.
Nyilván sokat számít majd az is, hogyha esetleg innen kell bejutnunk a bajnokok ligájába. Vagy az angol csapatok közül...
Szerintem ezt most azért venném ki, világos, de ezt kivenném annyiból a történetből, hogy ugye itt most nem kell másra figyelni.
Ez is igaz.
Csak igen. Az európai kupát. Tehát itt nem az, hogy bajnokság kupa, hanem egy csak kupa jellegű dolog van.
Na persze, de mondjuk azért, hát ilyen szempontból persze nem kell tartalékolni, nem kell arra figyelni, hogy csütörtökön játszol egy meccset, vagy párharcolt, azt, amit meg kell nyerned, hogy esetleg majd hetekkel később kiharcolhasd a BL-indulást, de közben a bajnokságban is versenyzel a negyedik helyért. Nyilván ez segít meg izgalmasabbá teszi. Wolverhampton is bejuthat innen a bajnokok ligájába, hogyha kiejti az Olimpiákoszt. Ja, egy-egy lett az első meccs, az Olimpiákosz ejtette ki az Arzenált. Aztán ki tudja, lehet, hogy az Olimpiákosz tulajdonosa fertőzte meg Mikel Artétát is. Ezt már nem tudhatjuk.
De ezekkel már nem kell okvetlenül foglalkozni most. Tehát.
Nem. És ugye aztán a döntő az majd Kölnben lesz.
Yes.
A negyed döntőtől kezdve pedig Németországban, ugye Duisburg.
Nem, mit minden meccset Németországban játszom. Nyolcad döntőt.
Itt már nyolcad döntőt is, persze.
Itt az egymecseket is, meg a két meccs. Aha, az várj, a két meccseket nem tudom, de hogy az egymecseket biztos, azt tudom.
Hát, hogy az Inter Hetafe és a Sevilla, a Róma, az...
Az biztos Németországban lesz?
Az, amelyeknél még az első mérkőzés.
A két meccseket azt nem tudom most helyből. De mindegy is.
Nem, a két meccseseknél ott egyébként úgy van, tehát az egy meccses...
A BL-ben biztos, hogy a Bayern például fogadja a Chelsea-t, mint
Münchenben. Igen, a BL-ben a nyolcadöntőben mindenki a saját pályáján játszhat. Én úgy tudom, hogy a...
Igen, az Európa Ligában mindenki ott, tehát pályaválasztás van ott is. De most megnéztem.
Igen, kivéve
az egymeccseseket.
Igen, az Inter, az egyik, a Sevilla, a Roma.
Az Schalke pályán lesz, a Sevilla meg Duisburgban.
Így van, tehát ott egy meccs dönt a továbbjutásról.
És ugye a Schalke nem játszik még otthon, mert ez Kievben játszik majd.
Hát igen, de az most már...
Az másokból persze.
Az most már másokból, és most már nem tudom, hanyadik éve, bár ugye játszottak talán Harkivban is.
Hát, igen, így van.
Ott a politikai helyzet miatt nem játszhatnak.
Az nem a legegyszerűbb, így van.
Na rendben, hát akkor itt jövő héten majd folytatjuk, ígérem, vagy ha csak nem mész egy szabadságra.
Nem megyek nem még jövő héten. Hát ja, megyek majd valahol a Balatonra, de még nem jövő héten.
Addigra már ugye meg lesz biztosan a spanyol bajnok is, úgyhogy nyilván majd beszélünk hosszasabban is, meg hát addig azért biztos történni fog egymás. Úgyhogy eddig is köszönjük, hogy hallgattatok minket. Szép napot.
Köszönjük szépen, sziasztok!
A műsor a Béton partnere.